Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, tényleg úgy van, ahogy énekeltük, hogy csodálatosakat a hajlékaid, és jól tudja ezt a mi szívünk. Köszönjük neked azt tudunk, hogy igaz a te igéd, hogy jobb a te házadban egy óra, mint máshol ezer. Boldogok, akik házadba jöhetnek kegyelmedből, akik tornácaidban megpihenhetnek. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy ez a hely, ez a szent tér egy kicsit a mennyországnak az előszobája, és köszönjük, hogy mindig személyesen maga az Isten vár itt bennünket, és kérdezi meg, hogy mit szeretnénk. Édesatyánk, segíts azt is megfogalmazni előtted, hogy mit is szeretnénk, hogy miért is jövünk. Hálás a szívünk, hogy a te házadban mindig táplálékhoz jutunk. Köszönjük, hogy tudtad rólunk, hogy nem csak kenyérrel ír a szívünk, hanem a te beszédeddel, minden igével, ami szádból származik. Magasztalunk téged igédért, ami megvilágosítja a szemet, bölcsé teszi az értelmet, megerősíti a lelket, megvidámítja az ajkakat. A te igéd világos, tiszta, rendíthetetlen, csalhatatlan, igaz beszéd. Csodálkozunk is rajta, hogy miért nem veszik, mint a cukrot. Magunkon is csodálkozunk, Urunk, hogy miért nem olvassuk gyakrabban. De azt a kegyelmet is kérjük most tőled, hogy szent lelkedet bocsásd el, hogy a mennyei kenyér bennünk életté váljék, hogy az ige, amit hallunk, cselekvésé váljék, vagy éppen passzivitássá, hogy annak nyomán történjen valami, vagy éppen ne történjen. Kérünk, hogy engedd meglátnunk azt, hogy mit végezel bennünk a te beszéded. Kérünk, hogy teremtő hatalmaddal védj körül bennünket ma este is. Emelj magadhoz, és amit akarsz, hogy elvégzel bennünk, amiért ide hívtál, azt cseleked most meg bennünk, édesatyánk. Jézus Krisztus nevében kérjük ezeket tőled, te bátorítottál erre, és hiszik, hogy az ő nevéért megcselekszed velünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét a János evangéliumából olvasom. A János evangélium a 10. részéből, a 10. versnek a B részét, Jézus Krisztus mondja ezt a mondatot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ámen. Azt gondolom, illik ez az ige az úrvacsorához készülve, mert hát új kenyérért adunk most hálát, és a bőség, mint olyan, vagy a szükség, mint olyan mindig a kenyérhez kapcsolódó kérdés, meg azért is, mert ünnepre készül a mi népünk, és ezt szoktuk kívánni, hogy bőségben, jó kedvel és bőséggel élhessük az életünket. De most nézzük meg egy picit biblikusabb értelemben is, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a mondata, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Első hallása szerintem mindenki arra asszociál, hogy bőség fizikai, testi értelemben. Talán azokra gondolunk, akik tényleg bőségben élnek, bővölködnek, sok pénzük van, jó helyeken nyaralnak, utolsó divat szerint öltözködnek, remek autóik vannak, kiváló kapcsolatrendszerük van. De most ne a gazdagokra gondoljunk, amikor Jézus Krisztus bőségről beszél. Ő mindig támogatta azt, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk, a tisztes megélhetésünk. Megígérte azt, hogy a kenyérért végzett munkánkat meg fogja áldani. Isten megígérte, hogy gondot visel az övéiről. A bölcsesség irodalomban van egy ilyen mondat, hogy fiatal voltam és megvéhettem, és nem láttam, hogy kenyér kéregetővé lett volna az igaz. Tehát Isten megadja mindennapi kenyerünket, vagyis nem olyan fajta bőségről beszél, hogy nekünk ne legyen semmiféle gondunk, és teljesen csak egzisztenciálisan rendben legyünk. Annál is inkább nem gondolhatunk erre, mert az Úr Jézus azért nagyon egyszerűen élt. Tudjuk róla, hogy egyetlen köntöse volt, arra is sorsot vetettek, amikor ő meghalt a kereszten. Amikor be kellett fizetni az adót, akkor nem az erszényét vette elő, hanem annak a halnak a szájából vették ki az ezüst dénárt, amit Péter kifogott a tóból. És azt is mondja róla az ige, hogy noha a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak meg fészkük van, de az emberfiának, vagyis Jézus Krisztusnak nincs hová lehajtani a fejét. Nagyon szegényen és egyszerűen élt. Ahol megkínálták, ott evett, ahol szállást kínáltak, ott megszálltak, ahol őt befogadták, az övét is befogadták, ahol nem fogadták be őt, az övét se látták szívesen. Tehát egy egyszerű, de mégis Istentől biztosított létforma volt az övé. Úgyhogy azt gondolom, hogy csak a testi kenyérre gondolni itt szűkös lenne ennél az igénél, hanem egy picit lépjünk tovább, hogy mit ért Jézus Krisztus bővölködő élet alatt. mert a mindennapi kenyéren egészen biztos, hogy többet ért. Nem volt egyszerű számomra ezt megfogalmazni, de mégis megkísérlem, és tessenek megbocsátani a csetlekbotlot, miközben megfogalmazom, de azt gondolom az ige alapján, hogy Jézus Krisztus nála bővölködő élet azt jelenti, hogy azt a mi kis világunkat és gondolkozásunkat, amiben élünk, azt ő mindig kitágítja, hogyha jön. Mindig hoz valami mennyei töbletet, amivel kitágul a kép. Mi látjuk a nagy képnek egy kockáját, vagy egy részletét, de amikor ő jön, akkor kibővíti ezt, és Isten országának az összefüggéseibe rakja a mi egyszerű emberi élethelyzeteinket. Mindig Isten szemszögéből láttatja meg azt, ami van. Jézus Krisztus, ha jön, mindig kitágítja a perspektívákat, kitágítja a horizontot, és mindig Isten szemszögéből mutatja be a valóságot, amiben élünk. Ő mindig a teljes valóságot mutatja meg, a kibővítettet. Ezt fogjuk majd látni, bibliai példákat hoztam, hogy ezt megvilágítsam. Tehát az egyik az, hogy kibővíti a mi szűkös látásunkat, mert ebből nagyon sok baj származik, hogy csak annyit látunk, amit mi látunk emberileg, és aztán, mikor kitágította ezt a mi látásmódunkat, és megmutatja a teljes képet, akkor erővel is felruház ahhoz, hogy mi a teljességnek megfelelően tudjunk viselkedni, vagy élni, vagy cselekedni. Hadd mondjak erre példákat. 73. Zsoltár Ászáf a szerzője. A 73. Zsoltárban Ászáf panaszkodik arról, hogy mégiscsak borzasztó, hogy vannak a világon kőgazdag emberek, és vannak nagyon szegények, és ő a szegényekhez tartozik, és hogy van az, hogy ezek a gazdagok, ezek mindennel rendelkeznek, és arcátlanok és kevélyek, és elnyomják a nyomorultat, és nem ismernek határokat, és nem szégyelik el magukat, és mindenből kimossák magukat, és jó ügyvédeket tudnak megfizetni. És ezen zórál, ezen mérgelődik egész Zsoltár alatt, amíg mondja, kijönti a keserűséget, és aztán azt mondja, hogy bementem az Isten házába, és megértettem az ő dolgukat. Vagyis jött Isten, és elmagyarázta Ászáfnak a dolgokat, a teljes képet megmutatta. És Ászáf meg is mondja nekünk, hogy mit látott. És ott képszerűen le van írva, hogy megmutatta nekem Isten, hogy bizony síkos helyen helyezted el őket, bizony csúszós talajon állnak, bizony nagyon veszélyes az, amiben élnek, és ezeket az embereket nem irigyelni kell, hanem sajnálni kell. Ászáfnak megnyitotta Isten a szemét, és meglátta a teljes valóságot. De ez még nem minden, hanem Isten felruházta Ászáfot erővel, és megadott neki valamiféle kegyelmet arra, hogy innentől kezdve ő maga másképp álljon a dolgokhoz, és elkezdjen örülni annak, ami neki van. Ne azt nézni, hogy a gazdagoknak mi van nekem, meg mi nincsen, hanem hogy mi van nekem, és elkezdeni örülni és hálásnak lenni. És így végződik a Zsoltár testvérek, hogy kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája te vagy, ó Isten mindörökké. Az a Zsoltár, ami onnan indult, hogy azt látom, hogy, és jól látja Ászáf, igaza van, de ez nem a teljes kép. És Isten segít, kibővíti ezt, és azt mondja, hogy adok egy más hozzáállást és erőt ahhoz, hogy te másképp legyél ott ugyanabban a világban. A gazdagok ugyanúgy gazdagok maradnak, és lehet, hogy arcátlanok maradnak. De téged ez nem fog tönkretenni, hanem te örömmel és hálás szívvel leszel azzal a gazdagsággal, ami neked van. Neked Istened van. És bővölködik Ászáf a hálaadásban. Ez a bővölködő élet. Vagy mondok egy új szövetségi példát, a samáriai asszony történetét. Tudjuk, hogy ő az, aki már az ötödik férjét fogyasztja. Nem tudjuk, hogy mi mindenem ment keresztül, valószínűleg sokat tűrt ezeknek a férfiaknak. Nem nagy becsben tarthatják őt nagy valószínűséggel, hiszen egyedül megy a kútra délben, hogy ne találkozzon senkivel. Szégyene ez neki, sebei vannak az életének, és ott találkozik az Úr Jézussal. És ott elkezd azt, hogy arról beszélni Jézussal, hogy hát jöttünk a kútra vízért, és hogy Jákob adta nekünk ezt a kutat. És akkor az Úr Jézus elkezdi kinyitni ezt az ő szűkösségét, és azt mondja, hogy te most a vízért jöttél, de neked élő vízre van szükséged, és neked az a bajod, hogy szomjazol, de nem csak testileg. Az összes párkapcsolataid egy valami nagy szomjúságról beszélnek, hogy szeretetre vágysz. És az a gondod, hogy nem jó helyen keresed ezt a szeretetet. Azt a megelégítő teljes szeretetet nem lehet megkapni embereknél, se férfiaknál, se nőknél, senkinél, nekik sincsen. Testvérek, hányszor látjuk ezt, hogy emberek összegutoroznak. összeállnak párban, és mind a ketten úgy vannak, mint két vérszívó rovar, mondjuk kutya nélkül. Nincs ahonnan merítsenek. Egyik a másikból, a másik az egyikből próbálnák kivenni azt a szeretetet, megértést, biztonságérzetet, amire szükségük van, a másiknak sincsen. És nyomorog mind a kettő. És kitágítja az Úr Jézus a képet, azt mondja, hogy nem a vízről van itt szó, hanem a te lelki szomjúságodról. És ebben a beszélgetésben meggyógyul ennek az asszonynak a lelke. Azt mondja Jézus, hogy itt vagyok neked, én vagyok az, akivel beszélsz. Rám van szükséged. És ez az asszony nem csak, hogy meglátja a teljes valóságot, hanem valami kegyelmet és erőt kap mihez, hogy visszamenjen a faluba, hogy ő, aki bujkált a többiek elől, elkezdjen bizonyságot tenni Jézusról, és ő, aki szomjazva ment a kútra, azt mondja róla az ige, hogy örök életnek a vizei ömlenek belőle. Hogy most már ő itat másokat. A Jézusról szóló örömhírrel tud szolgálni mások felé. És bővölködik ez az asszony a bizonyságtételben. Elfeledkezik a maga szükségéről, beletöltve a szüksége. És tud törődni másokkal. Telik neki rá. Ez a bővölködő élet. Vagy a József történetének a végére koncentráljunk. Mindnyájan ismerjük, nem kell elmondani. Akik kiszakítanak az atyai házból, a testvérei eladják, és nagyon keserves körülmények között kerül Egyiptomba, ott sok minden túlél, és végül Isten kegyelméből a fáraó második embere lesz. És amikor már ezen a poszton van, akkor előkerülnek a gyilkos indulatú testvérei, és jönnek hozzá gabonáért. És ha József a helyzetét nézni, akkor azt látná, hogy ezek engem tönkretettek. Megrabolták az ifjúságomat. Elvittek az apámtól, akinek a kedvence voltam. Az én atyám Jákob belebetegedett, a fél életét gyászban töltötte miattuk. Ezek gazemberek. Erre össze is szövetkeztek. Összetartja őket ez a közös bűn. És nem ezt látja József, hanem azt olvassuk ott a végén, hogy azt mondja, hogy az Úr küldött el engem előttetek Egyiptomba. Ez a teljes kép. Megvan a felelősségük a testvéreknek is, de ez nem a teljes kép. A teljes kép az, hogy Isten akarta őt elküldeni Egyiptomba, mert ott neki Józseffel tervei voltak. És ez még mindig nem a történet vége, hanem József kegyelmet kap arra, és erőt kap arra, hogy összeszedje magát, letörölje a könnyeit, és a testvéreinek megbocsásson, és elhangzik ez a mondat, hogy gyertek közelebb hozzám. Azok nagyon félnek. Joggal félnek. El is várjuk tőlük, hogy féljenek, legalább ennyi lelkiismeretük legyen. És nagyvonalúan, tágas szívvel, bővölködve a megbocsátásban azt mondja, hogy gyertek közelebb hozzám. Megvendégeli őket, a házába viszi őket. És azt mondja, hogy telepedjetek le itt, közben járok értetek a fáraónál, hozzátok el édesapámat, ha él még. Mondok egy ábrahámos történetet. Ő az, aki a hit atyának neveztetik a Bibliában, és ő az, akinek Isten azt a parancsot adja, miután hosszú idő után beteljesedik az ígéret, és végre fia születik, hogy néhány évesen ezt a fiút áldozza föl a Mória hegyén. Hát ez, ha így önmagában emberileg nézzük ezt a parancsot, akkor azt mondjuk, hogy ebbe bele kell bolondulni. Ezt nem lehet megérteni, nem lehet emberi észsel felfogni. Mennyit várt rá? Most itt van. Végre sinem vannak a dolgok, van örökös. Az ígéret teljesült. Miért kéri Isten? Hogy kérhet ilyet? Nem is értjük. És Isten megajándékozza Ábrahámot olyan hittel, hogy többet lát ennél a parancsnál. Testvérek, ha ennyit értett volna az egészből, akkor nem tudott volna elmenni a Mória hegyre, nem tudta volna kézen fogni Izsákot, nem tudta volna titokban tartani ezt a parancsot mondjuk Sára előtt, nem bírta volna egyedül elhordozni. De Isten kipótolta ezt a képet, mert Ábrahám azt mondja egy helyen róla az ige, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten a halottak közül is visszaadhatja neki Izsákot. Ábrahám nem értette a dolgokat, emberi észre nem tudta felfogni. De a hite tágabb volt ennél, és azt mondta, hogy Isten olyan Isten, aki egyrészt nem hazudik, másrészt, ha kell, a holtakat is megeleveníti, és visszaadhatja Izsákot. Az nem létezik, hogy Isten hazudjon, és végül ne teljesedjen az ígéret. És ez, hogy ő többet tudott Istenről, és többet hitt Istenről, mint ez a kegyetlen parancs, ez erőt adott neki Isten, felruházta erővel és kegyelemmel ahhoz, hogy elinduljon és engedelmeskedjen. Ahhoz óriási erő kellett. Ábrahám fölállt, engedelmeskedett, és azt írja róla az ige, hogy a hívők atya ő bővölködött az Isten iránti bizalomban. A hitet most fordítsuk így, hogy bizalom. Ábrahámnak volt egy ilyen bősége az életében. És mondanék egy Jóbosat. jó nagy szenvedő, aki tudjuk, hogy szinte órák alatt omlott össze az élete, az összes gyermekét elveszítette, az egzisztenciáját elveszítette. Gyakorlatilag azt a közmegbecsülést, amiben része volt, ő egy komoly vezetőember volt, akire felnéztek. A felesége bizalmát is elveszítette, az egészségét is elveszítette, és azon a peremen táncolt, hogy az Isten iránti bizalmát is elveszítse. Ezen a ponton nem segített neki a felesége, amikor odament és azt mondta, hogy átkozz meg az Istent és halj meg, gyakorlatilag arra biztatja, hogy vessen véget az életének. És akkor tessenek megfigyelni, hogy ez a Jób, aki emberileg biztos, hogy nem volt emberfeletti ember. És ami vele történt, az ugyanúgy fájt, mint ahogy mindnyájunknak fájt volna. De a fájdalmán túl egy kicsit tágasabb képet adott neki Isten, mert azt mondja a felesége szavára, hogy asszony, ha a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat is el kell vennünk. Annyira tisztelem ezért Jóbot, és úgy szeretem, hogy ha az ember bajban van, akkor többnyire csak a rosszat látjuk. Sokan tényleg az életük vége felé, amikor már sok a betegség, sokat küzdenek, ilyen-olyan bajok előjönnek, az orvostól orvosig járok, és akkor elfelejtjük, hogy volt jó is. És Jób nem felejti el. Azt mondja, hogy voltak jó idők is, szép időket is megéltünk, anyjuk. Gyerekeink voltak, minden volt, gyönyörű életünk volt. Ha azt elfogadtuk, mert azt is Istentől vettük el, akkor ezt is Istentől vesszük. És ez a Jób túl azon, hogy egy teljes képet lát, nem csak a sötét oldalát, hanem a világosat is, kegyelmet és erőt kap arra, hogy kibírja ezt a nagy tusát, végigállja ezt a küzdelmet, és a végén úgy jöjjön ki belőle, hogy azt írja róla Jakab levele, hogy Jobbnak tűrését láttátok, és az Istentől való végét is hallottátok, hogy igen irgalmas és kegyelmes az Úr. Jobb szenvedésének ez a vége, a hívő szenvedésének ez a vége, hogy nem tönkre mentünk, meghaltunk, belerokkantunk, hanem ez a hitvallás születik meg, hogy igen irgalmas és kegyelmes az Úr. És tudjuk, hogy földi értelemben is Isten jóra fordította Jobbnak a sorsát. Bővölködött abban az alázatban, hogy aláállt az őt ért szenvedéseknek. És még egyet mondanék, ami ószövetségi történet, annak a három embernek a története, akik az Isten iránti hűségükért a tüzes kemencében landolnak. Ez a Dániel könyvében megírt Sidrák, Misák és Abednégó történet, amikor az aranyállóképet felállítja a király, és ők nem hajolnak le előtte, és a király nagyon-nagyon dühös lesz, és azt mondja, hogy kilátásba helyeztem a büntetést, és most végrehajtják. És ezek az emberek belekerülnek a tüzes kemencébe, ott aztán egy negyedik alak feltűnik, Isten angyala velük van, és kijönnek, és azt olvassuk, hogy csak a kötelek égtek le róluk, és Isten megmentette őket a tüzes kemencében. De mielőtt még bementek volna, még mikor ott álltak a halál küszöbén és a halál révén, és a király megkérdezi, hogy mit csináltatok, és miért nem teszitek, akkor kimondanak egy ilyen mondatot, hogy király, van nekünk Istenünk, aki minket meg tud szabadítani a te kezedből, de ha nem tenné is, mi a te Isteneidnek akkor sem szolgálunk. Testvérek, ez egy lehetne egy egyszerű emberi történet arról, hogy mindig vannak ellenzékiek. Az opozíciónak többnyire ez a sorsa. Az ellenállók többnyire így végzik. Mindig vannak mártírok. De testvérek, ez a történet nem a mártírságról szól, vagy nem az ellenállókról, és nem az ellenzékiekről, akiket később aztán rehabilitálni szoktak, vagy szobrot állítanak nekik. Testvérek, ha teljes képet látunk, akkor azt látjuk, hogy ugyanígy ezek a szenvedések és próbák esnek meg a mi atyafiságunkon az egész világon. Ha kitágítjuk a képet, akkor azt látjuk, hogy ők is és mi is. A hívők sorsa szüntelen az, hogy tüzes kemencékbe találjuk magunkat. És ennek nem az az üzenete, hogy hát a hívőknek mindig csak ez jut. Hanem testvérek, a teljes kép az, hogy a hívő szenvedése azért van, hogy megszülessen az ajkán a hitvallás, hogy van nekünk Istenünk, aki minket meg tud szabadítani. És hogy a hívő ajkán megszülessen a világtól való függetlenségi nyilatkozat, hogy mi a te Isteneidet nem imádjuk, király. És hogy a hívő ajkán megszülessen az, hogy mi nem a te aktuális politikáid szerint érezzük magunkat és cselekszünk. Nem a benzinárak vagy a GDP alakulása szerint fogjuk érezni magunkat. Nem a közvetlen környezetünkben élők viselkedése fogja meghatározni, hogy mi hogy viselkedünk. Nem az fogja meghatározni, hogy mit teszünk, hogy kinek tetszünk, meg kinek nem tetszünk. Király, mi a te Isteneidet nem imádjuk. A királynak el is torzult az arca erre a nyilatkozatra. Az ördög nem szereti hívők függetlenségi nyilatkozatait. De testvérek, ez a teljes kép, hogy a hívők a szenvedéssel együtt ennek a dicsőségét is mindig megnyerhetik. És most megalázódik bennem a szívem, és mély alázattal gondolok azokra, akik Ázsiában, meg az iszlám országokban, meg halljuk ezeket a híreket, ami atyafiságunk, testvérek, így gondoljunk rájuk, hogy miket állnak ki, és milyen szenvedéseken mennek keresztül. És nem az a fő problémájuk, hogy ettünk elég rost anyagot, hogy jó legyen a bélműködésünk, bocsánatot kérek. Meg hogy mindenféle miket vittünk be, meg hogyan, meg milyen cipőt vegyünk meg, hogy kéne egészségesebben élni. Testvérek, az életükért tettegnek, de sokak már nem is rettegnek, mert nincs miért, nincs kérdés, nincs bíróság, nincs, aki meghallgassa, nincs, aki ezt akár filmre vegye, nincs, aki ezt tanúsítsa. Sokan halnak meg úgy, hogy nem is tudnak majd róluk, névtelen sírokban lesznek. Azt talán zárójelben jegyzem meg, hogy milyen kevéssé reagál a keresztény világ, hogy eddig is voltak ilyenek, és nem nagyon tiltakozunk, de legalább gondoljunk rájuk imádságban, mert a mi atyafiságunkon esik ez, és ők hozzánk tartoznak. A teljes kép az, hogy a hívők próbája nem a szenvedésükért van, hogy kicsit lenyomja őket Isten, meg alázatban tartsa, hanem azért, hogy megtapasztalhassák, hogy az erőviszonyok a mi oldalunkon vannak, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki ebben a világban van. És kegyelmet és erőt kapjanak a hitvallástételhez, és hogy kitartsunk minden helyzetben. Testvérek, lehet ez a kérésünk, vagy ez az imádságunk akár ezen az estén, hogy Istenem, segíts abban, hogy jól lássam a helyzetet. Igazítsd ki az én látásmódomat, vagy azt a képet, amit én látok, hogy a teljes képet láthassam. Bővítsd ki azt. Olyan jó ezt látni, hogy szinte az egész Bibliában Isten ezt csinálja, amikor jön és közbeavatkozik bárkinek az életébe, akkor mindig ez történik. Amikor Jézus ott áll Pilátus előtt, Pilátus azt mondja, hogy hát nem tudod, hogy nekem hatalmam van téged megtartani vagy elveszíteni. És Jézus kiigazítja őt, azt mondja, hogy nem jól látod. Nekem van hatalmam. Teljes hatalmam van, neked annyi van, amit az én atyámtól kölcsönbe kaptál. Mindjárt megfordulnak az erőviszonyok. És mindjárt Jézus Krisztus az, aki hatalma magaslatán ott áll, és Pilátus lesz a vádlott. Vagy amikor Pál apostol megtérésekor Jézus Krisztus üzen egy Anániás nevű gyülekezeti tagnak, hogy menj el Pálhoz, mert hitre jutott. Azt mondja Anániás, hogy eszembe sincs. Üldözte a keresztényeket, megölte őket. És jön Jézus, azt mondja, hogy nem jó a kép, amit látsz, kiigazítjuk. Választott edényem ő nekem, hogy hordozza az én nevemet királyok és pogányok előtt, és hogy sokat szenvedjen az én nevemért. Igazíts ki engem, Istenem, ha nem jól látnék bármit is. Vagy ott a 70 tanítvány jönnek vissza, Uram, az ördögök engedtek nekünk, és a gonosz lelkek is. És az Úr Jézus kiigazítja őket, és azt mondja, hogy hát ez szép-szép, hogy engedtek nektek, de ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Vagy ott van Nikodémus, az öreg bölcsember. Tudjuk, mondja Jézusnak, hogy tanítóul jöttél Izrael fiaihoz. Nem jól látod, mondja Jézus. Tanítót küldeni kevés lett volna. Megváltónak jöttem. Legyen ez a kérésünk ma este, hogy Istenem, igazítsd ki az én képemet, amit alkotok, vagy alkottam, vagy amit most látok magamról, a munkahelyemről, a páromról, a gyerekeimről, a gyülekezetemről, a munkatársamról, az aktuális helyzetről. Bővítsd ki ezt, tágítsd ki, te így engem tágas térre, és aztán ruházz fel engem erővel, kegyelmekkel, hogy annak megfelelően járhassak és méltón hozzád. Testvérek, tudom azt, hogy amikor iparkodtok és igyekeztek Jézus Krisztushoz méltón élni, akkor abban benne van az erőfeszítés. És aztán sokszor tapasztalja az ember, hogy valahogy nem megy. Mégsem megy. Erőlködünk, és nem megy. És aztán élünk egy ilyen csendes csalódottságban, hogy hát szeretem is ezt a Jézust, igazat is ad neki a szívem. Őszintén ámen tudok rámondani, amit mond. Vágyom is erre. Akarom is. De valahogy, mikor a jónak a véghez vitelét kéne csinálni, nem találom magamban az erőt, és félre sikeredik, nem az jön ki. Nem az jön, nem a krisztusi új természet üt át rajtam, hanem állandóan előbukik a régi, és az uralkodik rajtam. Lehet, hogy nem jól látjuk ezt az egészet is. Több kegyelmet kellene kérni. Kegyelmet, 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 kegyelemre.
Azt írja Péter apostol, ezt kiírtam ezt az igét magamnak, az 1 Péter 3-ban, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre szükséges. Tehát nekünk mindenünk megvan, van erő és van istennél egy tartalék arra, hogy mégis sikerüljön nekünk, ami szükséges el az életre és a kegyességre. És azt tapasztaltam, hogy amikor nem sikerül, akkor valószínűleg azért van, mert én akarom. És én még mindig azt hiszem, hogy nekem sikerülhet, és ez kevésség. És azt mondja az ige, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, és az alázatosoknak meg kegyelmét adja. És azt hiszem, hogy talán a társam áll ellenem, a gyerekem áll ellenem, a munkatársam áll az utamban, ők tehetnek róla, hogy nem megy nekem, ők akadályoznak. És lehet, hogy Isten áll ellenem, mert akarja, hogy megtanuljam, hogy kegyelmet kérjek mindenre. Kegyelmet kérjek mindenre, hogyha én méltón akarok járni az Úrhoz. Adja meg Isten ezt a dolgot nekünk, hogy lássunk tisztán, és aztán tudjunk visszalépni, és azt mondani, hogy most már látom, hogy mi a helyzet, de ahhoz is, hogy én ebben járni tudjak méltón az Úrhoz, ahhoz is minden lépéshez kegyelem kell. Nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Az, hogy megértettük, hogy most már jól látjuk, hogy mi a helyzet, az még nem elég. Az még nem erő. Mennyei dolgokhoz, felülről való élethez, felülről való erők kellenek. Isten megajándékozott minket minden erővel és kegyelemmel, ami szükséges a kegyességhez, Krisztus követéshez és ehhez az élethez. Amen.
Jézus Krisztus, köszönjük neked, amikor megtapasztalhattuk, hogy mit jelent a te gazdagságod, hogy félelmetes valóban az a bőség, amit te hozol, ami minden irányban ki tudja tágítani a mi életünket, ami minden irányban meg tudja emelni a mi sorsunkat, ami bárhonnan, bárhova eljutathat bennünket, amiben bármi velünk és bennünk megtörténhet. Szeretnénk ma este téged olyan Istennek látni, aki még bennünk is el tudod azt végezni, és velünk is megteheted azt a csodát, hogy az életünk gyümölcsöt teremjen. Édesatyánk, úgy vágyunk erre, te látod, őszintén pillanatainkban, szeretünk is téged, akarjuk is ezt. Köszönjük neked, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy te is ragaszkodsz hozzánk, hogy nem hagysz el. Köszönjük ezer jelét annak, hogy gondunkat viseled, amikor néhány dolog elintéződik magától, vagy elénk jönnek emberek, alkalmak, lehetőségek, amiket nem dolgoztunk meg. Köszönjük azt neked, Urunk, hogy megtartasz, amikor életünket megóvtad, egészségünket megtartottad. Amikor olyan kapcsolatrendszerrel veszel körül, ami minket hálóként óv és véd. Hadd adjuk hálából neked a szívünket, és hadd kérjük azt, hogy bégy minket kézbe, és járjon el bennünket a te lelked, ami minden jóra készé tehet bennünket. Köszönjük, hogy a jó cselekedeteket sem nekünk kell kitalálni, hanem előre elkészíted azokat, amikben járjunk. Köszönjük, amikor sikerül, és hálás a szívünk, amikor érezhetjük azt, hogy most nem mi voltunk, hanem a te bennünk munkálkodó lelked. Imádkozunk, édesatyánk, most a mi népünkért. Az ünnep kapcsán is kérjük azt, hogy tisztogass meg bennünket, és kérünk, Urunk, hogy jó irányba terelgesd a mi látásunkat. Adj lehetőséget, Urunk, a jó kezdeményezéseknek, tiszta ügyeknek. Imádkozunk, édesatyánk, az üldözött testvérekért, akik messze vidékeken élnek vagy halnak, és a te nevedre szeretnének dicsőséget hozni. Legyen az ő szenvedésünk, édesatyánk, magvetés. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért, és imádkozunk, Úr Jézus, azért, hogy áld meg az úrvacsoraosztást, készíts igét és táplálékot, amikor igét fölé hajlunk majd azon a napon is. Imádkozunk, Urunk, a mi családtagjainkért, szeretteinkért. Kérünk, Urunk, hogy mindnyájunkat terelges az örök lét felé, és végezd el a te elkezdett munkádat bennünk, mire menni kell. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.